Csendesedjünk el az Úr előtt, és imádkozzunk. Uram, törj össze bennem minden hamis látszatot. Csak Te vagy a király. Egyedül Neked akarok szolgálni. Irányíts szememet keresztedre, amikor saját dicsőségemet keresem. Add, hogy minden munkámmal a Te kegyelmedbe rejtőzzem el. Add, hogy szívem a Te békességedben csendesedjen el, és találjon világosságot. Légy új szeretet forrása számomra e nap elfoglaltságaiban. Táplálj az élet kenyerével, hogy el ne lankadjak. Tarts erősen. Add, hogy emberfélelemtől szabadon, és saját vágyaimtól félre nem vezetve a Te akaratodat tegyem. Őrizd meg attól, hogy nyugalmat keressek ott, ahol Te harcot rendelsz. Gyújtsd meg bennem a Te tüzedet, add, hogy égjen és világítson, add, hogy átterjedjen azokra is, akiket ma hozzám rendelsz. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Amen. Kedves testvérek, fegyelem a hitben és az imádságban. Lehet, hogy már tegnap kellett volna mondanom azt, hogy a fegyelem nem egészen azt jelenti a hívő életben, amit általában ez alatt értünk. És én köszönöm, hogy István testvérem elmondta, hogy volt egy szakasz az életemben, amikor nagyon katona akartam lenni, természetesen hadvezért, ez alá nem is nagyon akartam adni az egészet. Tehát az a fegyelem azért még, ahol lazább a katonai fegyelem, tulajdonképpen vas fegyelem és vak engedelmesség. Amikor a hívő életben fegyelemről beszélünk, nem vas fegyelem és nem vak engedelmesség. Ez olyan fegyelem, ami a szabadságból születik. Azt teszel, amit akarsz, de nem úgy, ahogy a szabadelvűek mondják, mert ők nem azt teszik, amit akarnak. Tehát az nem szabadság. Hanem az, hogy az ember szabaddá lesz, hogy abból, amibe beleszületett, abból kikerülve, szabadon, önként tegye Isten akaratát. Ezt elhatározhatjuk egyszer, de nem történik meg egyszer s mindenkorra az életünkben. Hanem mindig újra végig kell gondolni. És minél inkább élünk ebben a szabadságban, annál inkább lesz keresztény módon engedelmes az életünk, és élünk fegyelmezett életet. Ahol az ember még az igék alapján ez elő fog kerülni az igeolvasásban mindenképpen, hogy még a tekintete, a gondolatai, az érzései, ha tetszik, a vágyai is, fegyelem alatt vannak. De ez nem valamilyen felülről ránk kényszerített parancs, ezért nem vas fegyelem, mert én eldönthetem. Ez szabadság. És nem vak. Mert Jézus világosság, nincs benne semmi sötét. És ebben a világosságban tudok jó döntéseket hozni. Tehát az Úr Jézus Krisztussal való közösségemen múlik az, hogy fegyelmezett életet élek. Mondanám, hogy élhetünk mindnyájan fegyelmezett életet, és most a hitben és az imádságban való fegyelemről van szó. Tudom, kiben hiszek, ez az összefoglaló igéje megtoldva azzal, hogy tudom, kihez imádkozom. Amikor az emberek csodára várnak, a maguk elgondolása szerinti csodára, akkor sok esetben nem gondolnak arra, hogy kihez imádkoznak. Valószínű elmondtam itt, mert ez egy régi történet az életemben. Lassan 30 éve vagyok cukorbeteg, és 15 éve körülbelül nyomkodom magamba az inzulint, és egyszer találkoztam egy hívő emberrel, aki elmondta, hogy ő tudna egy megoldást, hogy hova kell elmennem ahhoz, hogy megszűnjön ez a betegség. Hát minden betegség kényelmetlen, ez nem jár fájdalommal, de ez a betegség is kényelmetlen. És akkor azt mondtam neki, hogy azért én azt mindig megnézem, ha magam vagy mások számára kérek valamit, gyógyulást, vagy bármit, ami nekem jónak tűnik, hogy kihez fordulok ezzel a kéréssel. És akkor a következőt válaszolta nekem, mindegy, hogy ki segít, csak segítsen. És ez alatt hivatkozott hindú gyógyítókra, és azt mondta, hát a fölött is Isten áll, a hindú gyógyítók fölött. Azt szeretném mondani, hogy biztos, hogy a hindú gyógyító nincs fölötte Istennek. Tehát Isten mindenható és örökkévaló. De az, amit végez, az nem az Isten ereje által és hatalma által történik. Tehát igenis nekünk tudni kell, világosan tudnunk kell, és bele kell gyökereznünk, kiben hiszek, tudom, és belegyökerezik az életem, és akiben én hiszek, aki az életét adta értem, őhozzá fordulok, vagy rajta keresztül fordulok ahhoz a csodálatos atyához, a mindenható Istenhez, aki elküldte, hogy én valóban szabadságban éljek, hogy jó életem legyen. És ha jó életemhez hozzátartozik az, hogy szenvedni kell, akkor hát hadd jöjjön a szenvedés. Megígérte, hogy a ránk szakadó gondokkal szemben megadja a kimenekülést is, hogy képesek legyünk elhordozni. Akár kísértésben, akár kínokban jelentkezik ez, az Úrral való közösségben még ezekből is áldás fakad. És olvasnám sorba a kijelölt bibliai szakaszokat. A Timóteushoz írt első levél, 6. fejezet 11. versétől, tehát 1 Timóteus 6, 11-től, te pedig Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelídségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindeneknek, és Krisztus Jézus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Még ugyanebből a levélből, 4. igeként van kijelölve, de így könnyebb megtalálni, a 2. fejezet első 4 versét olvasom, tehát 1 Timóteus 2, 1, 4. Arra kérlek mindenek előtt, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Efezusi levélből a 6. fejezet 18-20. Verse, Efezus 6, Efezus 6, 18-tól a 20-ig. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, melynek követője vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. És van a 2 Timóteus 1:8. Tól, 2 Timóteus 1:8-tól. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem a saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk, ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által. A tegnapi délelőtti előadásból csak arra szeretnék utalni, hogy a hagyománynak emlékezetem szerint azt a részét mondtam el, ami jó. A hagyománynak az a része jó, ami a Szentírásból jön. Tehát amire hivatkozik az apostol, az teljesen az, ami az ószövetségi hagyományban megvan írva a Mesiásról. Egyébként pedig tudnunk kell azt, hogy a hagyománynak a hagyomány, mint szent hagyomány, a egyház történetben olyan tanításokat hordoz, amelyek nem a Szentírásra épülnek. Lehetnek érdekesek, lehetnek filozófikusak, de sokszor éppen szembe mennek a Bibliával. Tehát ellentétesek a Szentírással. Ezért szeretném majd, ha még az éneket tanulgatnánk, mert az ige a lámpás. Jézus a világ világossága, de kell nekünk az ige, aminek az alapján tudunk tájékozódni. És bármit olvasunk, szeretném mondani, bármit olvasunk. Hát úgy kell olvasni, hogy az ige ismeretünket használjuk az olvasáshoz. Tehát amikor a Biblián kívül valamit a kezünkbe veszünk. Egyházi kiadványt. Valaki kérdeztem tőle, hogy mit szólok a mai igékhez, mert olyan jó dolgok vannak benne. Azt tudom rá válaszolni, hogy nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem. Ha olvasok belőle mondjuk egy éven át, akkor meg fogom mondani, hogy van-e benne gyanús számomra, vagy el kell vetni az egészet. Inkább olyanokat ajánlok akkor, amiket én napról napra, vagy más dolgokat, amiket kiadnak, nem evangélikus kiadás, mert nem az a fontos, hogy azt olvassuk rá, hogy Luther kiadó, Calvin kiadó, mit tudom én milyen kiadó, és akkor lehettünk biztosak abban, hogy az jó, mert egyáltalán nem biztos, hogy az. Mindent az ige mérlegére kell tenni. És úgy gondolom, hogy általában, ha egy nem keresztény jellegű könyvet olvas valaki, egy útleírást, hát azért akkor is legyen az ige birtokában, mert az útleírások például pláne a 19. 20. század első felében született útleírások olyan paradicsomian beszélnek, le is írják, hogy milyen paradicsomi helyzet van egy-egy dél-ázsiai szigeten, vagy máshol, ahol a lányok virágkoszorúba öltöznek, és persze az egyik legnagyszerűbb dolog, hogy a férj felkínálja a feleségét a vendégeknek. Hát akkor már igazából már tudhatnánk, hogy az nem a paradicsom. Ez teljesen ellentétes a Szentírással, vagy bekapcsoljuk a televíziót, és nézünk valami filmet. Hát legyen, de alkalmasint vagy legyen erőnk kikapcsolni, vagy amikor olyan, hogy valami érdekes van benne. Azért a Szentírás ismeretében kell azokat a dolgokat megvizsgálni, amikkel találkozunk. A rendezők, az írók rendkívül módon tehetségesek. És azt gondolom, hogy sokszor az, amit közvetítenek, az nem isteni eredetű, csak tehetségesen jön elénk. Csak mondom, minden bizonnyal egy aktkép vagy egy aktfotó mögött áll egy tehetséges festőművész vagy fotós. Nem javasolnám a férfi testvéreimnek, hogy abba gyönyörködjenek naphosszat, akárhogy naponta egy-egy fél órát ott töltsenek. Mert egészségtelen. Káros. Kárhozatos. Tehát nem igazán érdemes finomkodni, mert ha nem mondjuk ki, hogy minek milyen következménye van, akkor mi félrevezetjük azokat, akiket Isten ránk bízott. És hogy az életünk úgy folyjon, hogy az Isten szentségébe éljünk, és miután itt a hitről és az imádságról van szó, én leírtam egy ilyen mondatot, hogy Istenről és Istennel nem lehet hányaveti módon beszélni. Tehát Istenről beszélni azzal a tisztelettel lehet, hogy ő a szent. Hogy, nem tudom jól megfogalmazni, de hogy igazából remegve közelítek hozzá, de boldogan közelítek hozzá. Hogy olyan nagy, hogy fel se tudom fogni. És ha a tudományos gondolkozásnak, a természettudományos gondolkozásnak van valami értéke a mi számunkra, hogy olyan módon tágult ki az univerzum előttünk, aminek most már be lehet vallani, a végét még mindig nem ismerjük. Csak tudjuk, hogy valahol van. Ugye ez a véges határtalan világ, amelyben élünk, ez olyan óriási. Hát most tessenek elképzelni, mekkora az az Isten. Mi elámulunk, hogy van 100 emeletes ház. Hogy van 500, nem tudom pontosan mennyi a legmagasabb épület, de néha mutogatják ezt, lehet, hogy 500 méter magas, nem tudom. Tehát el vagyunk ájulva, hogy az ember alkotása az fantasztikus, és igazából tényleg nagy. De ilyenkor mindig érdemes Istenre gondolni, hogy ő meg ezt a világot csinálta. Hogy valahogy az ő jelenlétében a mi életünk, hát hogy a Szenttel találkozom, mert ráadásul, hogyha Isten olyan jellemvonásokkal rendelkezne, mint a sátán, akkor jaj nekünk. Akkor felesleges is foglalkozni az Isten kérdéssel. De ez a felfoghatatlanul hatalmas Isten az ő szentségében és tisztaságában az elkoszolódott, elszennyeződött világhoz, emberhez jön, hogy kiszabadítson bennünket ebből a halálra ítélt testből. És ha valaki nem akarja hinni, hogy a Bibliának mennyire igaza van, hogy Isten mennyire igazat mond, hát csak ámulok, azt mondta Isten, ha eszel arról a fáról, meghalsz. Hát ez akkora felkiáltó jel előttünk. Isten azt mondta, hogy meghal az ember, ha eszik arról a fáról. És ez történt. Hát kísérjük a koporsókat. Mondjuk a lelkész nyilván sokszor többet, mint mások. De kinek-kinek van hozzátartozója? Hát szinte lehetetlen nem gondolni arra, ha keresztények vagyunk, hogy ez a bűn zsoldja, ez a fizetség. És nem járunk el jól a rokonainkkal, amikor kikísérjük őket, ha megpróbáljuk haláluk után innen a mennybe préselni őket. Pedig annyira szeretnénk, hogy üdvözüljenek, hát majd csak ott lesznek. Nem akarlak elkeseríteni benneteket, de eddig már több rokonotokat temettétek, aki biztos nem lesz ott. mert az ő halála után a mi tevékenységünk számukra halott. Erőtlen. Nem tudunk mit csinálni. Amíg él, azért tehettek valamit, és ez majd a szombati üzenet lesz. Három kérdés köré csoportosítottam a gondolatokat. Mi a hit? Kire tekintünk? És kihez folyamodunk? A zsidókhoz írott levél 11. fejezet első verse ad nekünk nagyon biztos tanítást a hittel kapcsolatban. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Azt gondolom, hogy néha érdemes odafigyelni arra a sorrendre, ami a Szentírásban van. Először nem a nem látható dolgokról való meggyőződésről beszél, hanem arról, hogy mi reménykedünk, és visszatérek a halott kikísérésekre, hát sajnos ott kezd el sok ember reménykedni. Hát az nem jó reménység. De a hit a remélt dolgokban való bizalom. Na most nem a remélt dologba helyezem a bizalmamat, hanem abba, aki elmondja nekem, hogy tőle mit remélhetek. És akkor ez két dolgot jelent számomra. Bízom abban, hogy enyém az örök élet, hogy Krisztusban új életem van, és mert csak benne van ez az új élet, ezért állandóan keresem vele a kapcsolatot. És akkor nem leszünk könnyen megvezethetők. Azaz ige, Endrefi Zoltánnak lelkész volt Nyíregyházán, sokan mondták, hogy minden prédikációban elmondta, lehet, nem tudom, de nem túlzás, hogy ott kell legyen előttünk, a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte keresve, kit nyeljen el. Én akárhányszor hallottam ezt a mondatot tőle, és soha nem mondtam meg, mert ez egy olyan fontos figyelmeztetés, hogy nem pihenhetünk. A hit tehát olyan bizalmi kapcsolat, ahol tudom, kiben hiszek, és tudom, hogy amit ő megígér, az meg lesz. Megígérte Ádámnak. Ha esztek arról, meghaltok. Mi okunk lenne kételkedni abban, hogy amikor azt mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, hát ugyanaz az Isten mondja egyiket is, meg a másikat is. Ha az egyik biztos, akkor a másik is az. És így kerülünk tulajdonképpen közelebb a nem látható világ valóságosságához, hogy nincs bennünk semmi kételkedés afelől, hogy a világ még annál is nagyobb, amit törekednénk valamennyire megismerni, és ennek az egésznek, a látható és nem látható világnak ura az Isten, aki a mennyet és a földet teremtette. Ugyanakkor a hittel kapcsolatban a kijelölt igék alapján felírtam magamnak, hogy a hit az élet. Nem egy passzív vélemény, nekem az a véleményem, hogy ahogy sokan gondolkoznak-e hitről, van Isten vagy nincs Isten. Hát a hívő ember ilyen vitába bele sem megy. Hát minek? Azzal, hogy valakit meggyőzök arról, hogy van Isten, azzal ő még nem jár az élet útján. Azzal még egy vélemény van, lehet, hogy boldoggá tesz valakit, hogy meggyőzött arról, hogy van Isten. Mondja a Biblia, hogy az ördögök is tudják és rettegnek tőle. Szeretném, ha megnéznénk a első timóteusi levelet, a 6. fejezetből kijelölt szakaszt. Kerüld ezeket, erre majd visszatérek. Te pedig Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Vagyis a hívő ember jellemvonása hogy ezek megszületnek benne. Kegyesség, hit, szeretet, álhatatosság, szelíd lelkűség. A szelíd lelkűséget emelném egy más párosítással összekapcsolva, a szelídség és az alázat összekapcsolásában, mert így kell a hívő embernek Isten előtt járni. De így kell a hívő embernek az embertársai között is járni. És a szelídség, kis Ferenc fogalmazta meg sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy a szelídség az, hogy a szelídben nincs harag. Aki szelíd, abban nincs harag. Duzzogás sem, vádaskodás sem, hogy kitől mit szenvedett el. Az alázatosban pedig nincs uralomvágy. Tehát mi mindig az ige alapján mérhetjük saját magunkat, hogy hol is tartok én. Felfedezhetem magamban a haragot, és akkor tudom, hogy meghaltam. Mert a bűn és a halál az ugyanaz. Tehát szükségem van a kegyelemre, és nekem törekednem kell, hogy azok a jellemvonások legyenek erősek bennem, azok uralkodjanak az életemben, amelyek egy felülről való születés alapján lesznek az enyémek. És természetesen sok ember talán nem is tudja magáról, hogy milyen erősen benne van az uralomvágy. Mert visszafogottnak, visszahúzódónak látszik, olyannak, aki háromig se tud számolni, ő aztán igen, ő az igazán csendes, milyen alázatos. És nekem volt néhány olyan beszélgetésem ilyen emberekkel, hogy egy hosszabb párbeszéd után döbbenetesen kitört belőle az az összegyülemlett kicsiségtudat, mert néha alább értékeljük magunkat, mint kellene. Nem biztatok senkit, hogy felértékelje magát. Csak szeretném mondani, hogy mi elesettségünkben, bűnösségünkben is Isten felértékel, mert Jézus írta értünk. Tehát ez az ember értéke, az ember értéke Jézus. Hát ennél nagyobbat igazából nem lehet itt a Földön elérni. És hozzá tartozik, hogy ha harcoljuk a hit harcát, és megragadjuk az örök életet, tehát az a bizalom, hogy akiben hiszek, az készíti számomra a helyet a mennyek királyságában, a mennyek országában. Hogy megtartjuk a parancsolatokat szeplőtelenül, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus napjára. És ezért mondtam, hogy valószínű még visszatérünk arra, hogy az ember sokszor úgy gondolja, hogy a gondolatait nem kell kontrollálni. Mert a gondolatai az az ő gondolata, azzal még ő nem ártott senkinek. Nem tudom, hogy másoknak ártunk-e a rossz gondolatainkkal, de magunknak biztos. Az az imádság, hogy vétkeztem ellened gondolattal, szóval és cselekedettel, az csak azért rossz, vagy akkor rossz, hogyha nem figyelünk oda, hanem csak ellejtjük, elmondjuk. De nem jut eszünkbe, hogy ki ellen vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással, rossz indulattal, rossz érzéssel, haraggal, és így tovább. Mert az biztos, hogy a bűnöknek, ha tetszik, hanem van egyfajta hierarchiája. És nem emlékszem rá, hogy itt elhangzott te, csak tudom, volt egyszer egy beszélgetésem, ahol nagyon szerettem volna megértetni, hogy mondja valaki nekem, az csak nem baj, hogy, és mondott valamit, ami az életében, mint bűn jelentkezett. És egy olyan helyen beszélgettünk, ahol volt egy párna, amiben ilyen másfél vagy maximum 2 milliméteres pamut szálak haladtak, és ezek át voltak szőve. És mondom neki, hát az ördög sokkal okosabb, mint ahogy azt mi gondoljuk. Ő először csak ezt az egy csíkot mutatja meg, hogy hát ez csak nem olyan nagy baj. Aztán majd következőben megmutatja, hogy az nem olyan nagy baj, és a végén vége lesz a párnának, és még mindig azt érzi az ember, hogy az sem olyan nagy baj, pedig már elmerült réges-régen. Tehát figyelmesen kell élni az életünket, és tudnunk kell, hogy a bűn az egy gyökérkérdés. Nem először valami óriási, nagy ronda terméssel jelentkezik, hanem ahogyan a gaz is kicsit kihajt, még lehet is mondani, hogy szép, aztán csak nő, aztán annyi magja van, hogy mindent elborít, és hát ez történik a családunkban. Ha mi elkezdünk egy kicsi engedménnyel előre haladni, és nem harcolunk, és nem állunk ellen, akkor egyszerűen a körülöttünk élőkben elhintődik az a mag, amit a mi termésünk, a mi rossz termésünk hozott. Ez nincs kijelölve, de olvasom hozzá. Ezt a maga idejében megmutatja majd. A boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és az uraknak ura. De én azt gondolom, hogy az idejében az ma van. Ma akarja megmutatni, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy hogy is van ez a hit, hogy ez élet, de éppen amit felsoroltam, az nem az, az a halál. De a halálból az Úr minket meg tud, meg is akar szabadítani. És akkor rátérnék még ugyanennek a fejezetnek, a hatodik fejezetnek egy picit előre mennénk. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossz gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és fájdalmat okoznak önmaguknak. És itt azt szeretném elmondani, hogy azt én régtől tudom, hogy az Isten szava igaz, de amikor ezt az igét olvasgattam, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme, mindig megálltam, biztos így van, Uram, de különösebben nem foglalkoztam vele, mert még annyi fajta bűnt látok, amit nyugodtan mondaná az ember, hogy a minden rossz gyökere az, vagy a harmadik, vagy a negyedik. De igyekszem az Istennek tanítványa lenni. Tehát figyelem az ige hirdetéseit, és sokat nyerek belőle. Tehát imádkozni azért, hogy megértsem az Isten szavát. És nem a Bibliából jöttek akkor az ismertetések, hanem a rádió híreiből. Ha itt nem hozok magammal ilyen eszközöket, de otthon minden reggel többször meghallgatom a híreket. A homoszexualitásról, a pedofiliáról volt szó, és még sok minden másról. Hát bizonyám, hogy ez ilyen mértékben terjed, akik pénzt nyernek azzal, hogy ezeket a kazettákat, lemezeket, akármiket árulják és közvetítik, bizony, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme. Az ember meg naívul, a naivitás az bűn. Ó Istenkém, szegények. És azt mondom, hogy abban rendben van, hogy szegények. De hát a sajnálatunknak oda kellene elterjedni, hogy mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy Jézus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse. Őket is. Nem hiszem, hogy közülük sokan lesznek a mennyországban, de biztos lesznek. De ennek csak egy útja van. A bűnbánat. Hát nincs más út a bűnünkből való megszabadulásra. És az ember nagy képűsége, gőgje, hát ezt csak megengedhetem magamnak. Hát ez csak nem olyan nagy baj. És olyan olyan módon teszi tönkre a saját életét, meg másokét, jó lelkiismerettel. A második pontom, kire tekintek? Először én emberi dolgokra szeretnék utalni, amik körülöttünk történnek, és amik kísérthetnek is bennünket. Hogy jelenik meg az egyik ember a másik előtt? Hogy szed rá bennünket valaki? Tartozol nekem. Én csináltam belőled embert. Én adtam neked állást. Ki az az én? Bocsánat, most szégyellem kimondani, de mégis. Ő, valaki, akárki, senki. Tehát innen kellene megtudnunk, hogyha én valamit szeretnék, emberektől akarom, vagy Istentől? Mert ha embertől akarom, akkor nem egyszerűen egy embernek leszek elkötelezettje. Amikor az András teológiára ment, akkor valaki mondta nekem, hogy hát biztos fel fogják venni, mert biztos elmész és beszélsz a professzorokkal. Hát én csak azért imádkoztam, ha nincs ott a helye, Uram, ne engedd, hogy felvegyék. Hát nagy baj, hogyha mi olyan dolgokat emberektől várunk, akiknek van hatalma, akiknek a hatalmat nem Isten adja. El tetszenek tudni képzelni, hogy van valami ezen a világon, amit Isten nem tudna elintézni? Sok minden nem intéz el nekünk. De azért csak legyünk hálásak. Tehát olyan nincs, ami Isten számára lehetetlen. Megpróbál sokszor. Sokszor nagyon keményen ránk telepszik az élet. És figyeltem, hogy ezen az úton megy el sokszor az egyházi tanítás. Kiutazik valaki külföldre, és jól felkészült, sok nyelven beszélő, magabiztos fazonok, hát a magabiztosságot csak a hit adhatja. Elkezdenek beszélni arról, hogy az Isten mindenkit szeret, és aztán elkezdik mondani a maguk tanítását, aminek már semmi köze nincs a Szentíráshoz. És ők is elkezdenek tanítani. És eszébe jut, hogy én doktora Köböntől ezt hallottam, hát csak nem égetem magam előtte, hogy mást mondok, mint ami fölött együtt örvendeztünk egy pohár sör mellett. És félre ne értsétek, mert a sör nem olyan nagy baj. Luther azt mondta, hogy míg ők söröznek Fülöppel, Melanchtonnal, addig a Szentlélek dolgozik. De azért mondanám, hogy Luther nem volt iszákos, azért félre ne tessenek érteni. Ha az lett volna, akkor Isten nem használta volna fel olyan hatalmasan. Csak hogy, tehát, hogy igazából Luther senkire nem nézett, hanem azt mondta, hogy nem hagyom magam meggyőzni senkitől, akár mekkora bíboros legyen, akár mekkora teológus legyen, ha csak nem a Szentírás alapján. És tulajdonképpen, aki tanít az Isten dolgairól, hát annak minden tanítását, az, amit gondol, ami ötletet támad, hát ott meg kellene mérni az ige mérlegén. Hogy mondhatom én ezt? Lehet, hogy nagy képűség lesz, amit mondok. Néha vannak egész jó gondolataim. De ezek mindig egy kicsit megijesztenek. Két okból. Az egyik az, hogy a gyülekezet, vagy akivel beszélgetek, többet gondol rólam, mint amit kellene. A másik pedig az, hogy tévedhetek. Tehát ez is kontroll. Tehát a fegyelmezett élethez hozzátartozik, hogy ez egy Isten jelenlétében folyó élet, Krisztus hírben eltelő élet, az ő szentségében eltelő élet. Ha nem ilyen, akkor még nem vagyunk jó helyen. És így nem is tud nem eszünkbe jutni, hogy rosszul gondolkoztam, mikor már elkezdtem nem kiabálni. Egészen megelégettem magammal, fú Istenem, már te nagy csodát csináltál, ez egészen jól van az életemben. Aztán úgy kiborultam, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy semmi nincs egyszer s mindenkorra elintézve, hanem mindig újra ugyanahhoz a kegyelmi asztalhoz kell járulni, az elrontott dolgaink miatt irgalomért, a folytatáshoz pedig erőért. És tényleg nem mindegy, hogy kinek a hatalma, ereje az, amely megmutatkozik, amellyel találkozunk. És nézzük meg a második Timóteushoz írt levelet, és legyen nagyon-nagyon fontos, erős bennünk az, amit ott olvasunk, hogy tudnilik, Isten hívott el minket. Szent hívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, nem azért, mert megérdemeltük, hanem azért, hogy bevonjon minket abba a közösségbe, ahol az ő jelenléte határozza meg, az ő igéje határozza meg, és az igét, meg a szemét nem is nagyon kell elválasztani egymástól. Szokták nekem mondani, hogy olyan borzalmas történetek vannak a Bibliában, hát mit olvassak azon? Hát azt, hogy azoknak a borzalmaknak a gyökere bennünk is bennünk van. Isten nem szépít egyetlen vonással az életünkön a bibliai emberek életén, hanem feltárja, hogy micsoda mocsok van némelyikben, és ha elég józanok vagyunk, észrevesszük olykor, hogy micsoda mocsok kezd jönni felénk, és ha nem vagyunk észnél, eltemet. De most ez legyen nagyon-nagyon erős bennünk. Ő hívott el minket szent hívással, és a folytatása is nagyon fontos. Az ő saját végzése is kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Nem mondom, hogy én ezt 100%-ig értem, mert itt van egy titok. Hogy az ember kapott egy szabadságot, és nem pontosan tudunk mit kezdeni azzal, hogy Isten mit gondolt Ádámról és Éváról, hogy megmarad mellette, nem marad meg mellette, de ha nem, akkor Isten elhatározta, hogy nem hagyja az elveszettségben, a halálban, a mocsokban az embert. De már nekünk ezt csak tudnunk kell, hogy Isten nem ötletszerűen csinált semmit a teremtésben, hanem mindent nagyon jól végig gondolt, és amire ott azt mondhatjuk, hogy az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott, ez most már nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta a romolhatatlan életet. Hogy az ő halála nekünk élet. A fegyelem a hitben tulajdonképpen az, hogy igazítom állandóan a gondolataimat Istennek a szavához, mert lehet, hogy túlzásnak tűnhet, de félrevezetnek bennünket. Tehát ne érezzük magunkat olyan okosnak, hogy mi nem vagyunk megvezethetők. A ördög tud csapdát állítani az embernek. Az első Timóteus levelet is nézzük meg. Második fejezet első versétől. Rátérünk lassan arra, hogy a könyörgések kihez folyamodok. Tehát ugye, ha meg vagyok bizonyosodva arról, hogy kicsoda Isten, ha nem azon töprengek, hogy hogy lehet a Szent Háromság egy és három, tehát úgyse tudjuk megfejteni. Mondhatunk szenzációs hasonlatokat, de én, amikor még elkezdtem a lelkészi szolgálatomat, még csak három éve ismertem Jézust. Tehát rendkívül sok energiát fektettem abba, hogy okos dolgokat mondjak a gyerekeknek. Letettem a három gyufaszálat, az egy egyenlő szárú háromszög volt. Ha az egyiket elveszem, az már nem háromszög. Olyan jónak tartottam ezt a gondolatot, hogy hát ennél nem lehet jobbat mondani. Aztán beszéltem az emberben lévő hármas valóságról, az, hogy test, intellektus és lélek. De aztán ugye ez meg az egész kútbe esett, mert hát attól, hogy pszichéje, meg teste, meg intellektusa a malacnak is van, állítólag nagyon intelligens állat, úgyhogy nem kell szégyelni, hogyha azt mondják, hogy te disznó. Mert egy intelligens állathoz hasonlít. De Isten abban a masszában, ami a disznó, meg a delfin, meg a többi, a saját lelkéből lehet. Hát ez már mindjárt sokkal bonyolultabb. Ugyanakkor nagyszerű is. Tehát azért az, hogy valami más vagyunk mi. Hát a 8. Zsoltárt, ha olvassuk, akkor csak úgy elejtjük a kezünket. Kevéssel tetted kisebbé Istennél. Mindent a lába alá vetettél. Hatalommal és dicsőséggel koronáztad meg. És ezek mi lehetünk. Nagy-nagy megtiszteltetés az Úr részéről. És hát nézzük meg, ha tudom, kiben hiszek. Ha tudom, hogy minden értem történt. Értem született ez a könyv. Értem jött el Jézus. Miattal. Akkor egyszerűen a hit tényleg hegyeket mozgat meg. Csak már arra kell vigyázni, hogy amikor az ember oda megy egy beteghez, nem biztos, hogy én vagyok az az ember, akinek azt kell mondani, hogy Jóska, neked mondom, kelj fel és járj. Én tudom, tehát van egy, már nincs ezen az oldalon, egy református lelkész, akit kisgyerekkoromtól ismertem, halálos ágyon feküdt a gyereke, szóltak a szülőknek, ha el akarnak köszönni tőle, akkor menjenek be a Miskolci kórházba, valahol Borsod megyében volt lelkész, és bement az apa, és azt mondta, hogy Bandika, neked mondom, kelj fel. A Bandika felült, az apja megfogta a kezét, és úgy, ahogy volt mezitláb, télen kimentek az udvarra, sétáltak, aztán visszament a gyerek, utána a tüdőgyulladásból kellett csak meggyógyítani, mert különben rendbe jött. Tehát csodák történnek, de azért annyi szélhámossal találkozunk, és önmagáról mindenkinek tudni kell. Ugye azt mondják a papok, hogy övék a kulcsok hatalma. Ha én valakinek azt mondom, hogy a te bűnöd megbocsáttatott, azt Istennek komolyan kell venni. Hát testvérek, a kulcsok hatalma az igaz. Az én felelősségem pedig, ha valaki nekem mondja el a bűneit, hogy tudjam azt, hogy van-e benne bűnbánat. És hát én viszonylag sok ember keresett meg, de nagyon külön kért, és még akkor sem mindig volt olyan, hogy én kézrátétellel mondjam, hogy megbocsáttattak a bűneid, inkább olyan, hogy hát boruljunk le az Úr előtt és imádkozzunk. Nem állítom, hogy más mit csináljon. Csak azt gondolom, hogy az embereket sok minden az evangélium szolgálatában elbódítja. És nem kell lelkésznek lenni ahhoz, hogy elbóduljunk, egy hívő is elbódulhat attól, vagy vágyakozhat olyan dolgokra, amiktől azt se tudja, hogy tudja-e kezelni. Tehát rendkívüli módon fontos, hogy mi minden, a hatalmas, aki előtt nincs lehetetlen, kiüdvözül tehát. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek nem, mert neki minden lehetséges, mondja az Úr Jézus. Akkor mi ne kételkedjünk abba, hogy ő meg tudja tenni. Ez nincs okunk kételkedni rajta. Miután azonban egyre több szélhámost látunk, ami még kisebb baj lenne, de démoni erővel rendelkező embereket, vagy fordítva, a démonok által használt embereket, hiszen ők nem használják a démonokat, pont fordítva van. Az a különbség, hogy amikor az Isten szolgálatába áll valaki, akkor nem lép fel azzal, hogy ha tényleg abban a szolgálatban áll, hogy én milyen fantasztikus képességekkel, erőkkel rendelkezem, de a démonok szolgálatába állók mindig úgy jönnek oda, hogy ők megmondják, hogy hogy van, meg mint van. Semmi más nem kell tenni. El szoktam mondani, mert lehet, hogy már egy éve is van, de mikor egy vasárnapi istentisztelet után, nálunk 9-kor kezdődik, 10:30-kor vége, hazamentem, bekapcsoltam a tévét, és néztem a csatornákat. Kíváncsi voltam Németh Sándorra, és elmondhatom. Azt is mondanám, hogy a Németh Sándorral azért kell vigyázni, mert az a szöveg, ami elhangzik az ATV-ben, meg az, amit különben megélnek és tanítanak, az nem ugyanaz. De visszatérek. Végig lapozom a csatornákat, és öt helyen volt jósda. Különféle, tehát nem sablonra. Az egyik a kártyából jósolt, a másik horoszkópot csinált, a harmadik csak teljesen ott volt a telefonszám, és az a biztatás, ha ezt a számot hívod fel, akkor az tuti, akkor az úgy lesz. Hát nagyon észnél kell lennünk, amikor az Úr munkájában állunk. Egyedül az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Sok csodát átéltem hívő életemben. Olyat is, hogy életben maradtam, amikor meg kellett volna halnom. De ez Isten kezében van, és nem az enyémben. Az imádsággal kapcsolatban Pál apostol nagyon komolyan biztat, és ezt kérem is tőletek, hogy imádkozzatok az ige szolgáiért. Nem tudom összehasonlítani, hogy nekünk több vagy nem több a minket elérő kísértés. Inkább azt gondolom, hogy aki elkezd engedni, az előbb-utóbb elsüllyed. De az biztos, hogy azért az ördög mégis kiszemeli magának áldozatul azokat, akik az evangéliumot hirdetik. Tudok olyan emberekről, akik ezreknek prédikáltak. És az anyagiak területén, a szexualitás területén elsüllyedtek. Bármelyikünk elbízhatja magát. Én tudom, hogy az az ima háttér, ami a mi szolgálatunk mögött van, óriási ajándéka Istennek. És csak bátorítani tudom a testvéreket, hogy keressenek maguknak egy-két lelkészt, akiért rendszeresen naponta imádkoznak. Ne azt kérjék, hogy nagyszerű ige hirdető legyen, hanem hogy az Úr kezébe maradjon. Nem arra van szükség, hogy valami még soha nem hallott nagyszerű dologgal álljunk elő, hanem bízzuk, tudja az ige hirdető, tudja Istenre bízni a munkája eredményét. És ő csak mondja el azt, amit úgy gondolja, hogy Isten rábízott. Például nem vagyok biztos abban, hogy Isten azt akarta, hogy 60 percig beszéljek. Ez nem biztos. De szeretném mondani, hogy azért egy vasárnap nem prédikálok ilyen hosszan. Hogy azért az, hogy ő cselekedjen közöttünk. Itt is azt hiszem, hogy a fegyelemnek a kérdését elő kell. Pál azt mondja, hogy az Isten nyisson kaput az igének. Ő prédikál, és hogy Isten az emberek szívén nyisson ajtót. Az se olyan egyszerű, amit néha elintézünk a Jelenések 3:20-szal, hogy a kilincs belül van az ajtón, és neked kell kinyitni az ajtót, igaz. De az is igaz, hogy Istennek van hatalma arra, hogy rés nyisson a süket szívünkön meg agyunkon, hogy egyszer csak elkezdünk érdeklődni és az Úr felé fordulni. És bizony azért imádkozni kell. Imádkozni kell azért, hogy békében hirdethessük. Hát nem mindegy, sok rettenetes dolog történt az elmúlt 20 esztendőben. Sok rettenetes dolog. Beömlött az okkultizmus az országba. De mégis történt jó dolog is. Egy csomó olyan ember, aki félelemből, sok minden másból nem mert közeledni az Úrhoz. Most élő hitben jár és hirdeti az evangéliumot. Tehát az imádság az egy nagyon-nagyon nagy lehetőség. A rendszeresség az imádságban, ebből a könyvből imádkoztam a lelkipásztor imádsága, ezt egy német pietista lelkészi csoport állította össze valamikor a 19. században. És lefordították Magyarországon az első világháború után, és abból én kaptam egy szakadt példányt, azt hiszem egy vagy két hónapig használhatom, aztán adjam vissza a tulajdonosnak. És akkor tanult gépírást a Ciotka Edit, talán a középiskolában, már nem emlékszem hol, és kértem tőle, hogy Edit, legépelnéd nekem ezt az ima könyvet? És azóta is, mint egy nagy kincset őrzöm, csak azóta már újra megjelent nyomtatásban is, és kisebb helyet foglal el, de ez segít rendszerességre. Ebben reggel, déli, esti imádságok vannak, és hát kifejezetten ugye a reggeli imának az utolsó mondata, hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemben. Ez annyira jó. De elárulhatom. Ha ezt mondjuk 10, 20, 30, 40 héten át imádkozom, és észreveszem, hogy már nem tudok figyelni rá, akkor leteszem, és nem imádkozom e szerint. Hát saját szavainkkal persze, hogy imádkozhatunk, de néha segít abban, hogy ami eszembe se jutna, olyan dolgokat is Isten elé vigyek. És ugyanígy mondanám, remélem nem fogják megszüntetni, hogy az evangélikus énekeskönyv végén ez az imarend legyen, ami most van. Mert ez korrekt, becsületes, tisztességes, és segít rendszerességre. Segít arra, hogy kitáguljon az ima életünk. Láttam egy filmet, és nem zártam el. Döbbenetes volt a film, azt hiszem az volt a címe, hogy Lista. Arról szólt ez a film, hogy egy fiatal ember utazik, találkozik egy leányzóval, és mennek valahova, mert örököltek valamit. Ez egy pénz, minden rossz gyökere a pénzszerelme, ez pénz. És a filmben van egy imádkozó asszony, egy imádkozó fehér és egy imádkozó fekete néger asszony. Megrázóan jó film. És ebben a filmben a fiatal emberért folyamatosan imádkozik a nagynénje, meg aki dajkája lehetett valamikor kisgyerekkorában. Sok érdekes dolog van benne, de belép abba a csapatba azokhoz az emberek között, akik, ha jól emlékszem, az első világháború után egy halom pénzt loptak, és az a pénz azért a 6 vagy 8 vagy nem tudom, 10 vagy 10 nem tudom hány emberé volt, akik ebbe a buliba részt vettek. És ennek a fiúnak is járt egy rész, meg a lánynak is járt egy rész, de ugye akármilyen sok a pénz, azt már abban már egyet értettek a régiek, hogy lány nem örökölhet, tehát az már eleve ki van zárva belőle, és ez egy talpra esett jogász volt ez a fiú, nagyon szimpatikus, és aki kezelte ezt az egész ügyet, aki irányította, próbára is tette, el is bukott a próbán, de már a próbatétel előtt bevonta egy olyan ügyletbe, egy olyan cselekvésbe, ahol a vérével meg kellett vérezni az ujját, saját vérével, és rá kellett tenni valamire a ujját, és gondolni erősen valakire, aki nagyon közel áll hozzá, mert ez fontos. A fiú el van ájulva és csinálja, és a lány, akit közben megszeret, az eldől a szobában, ahol éppen várakozik, hogy majd a fiú visszamegy és elmondja, hogy mi történt. Ő tudja, hogy ő már nem kap pénzt. Én nem tudom ezeknek a dolgoknak a technikáját, és nem is érdekel. De a film abból a szempontból nagyon jó volt, hogy nem kételkedhetünk abban, hogy démoni erők működnek ebben a világban, és pénzhez is juttatnak embereket. Rejtő Mária néni lefordította sok évvel ezelőtt, sok évtizeddel ezelőtt egy Guru halála című könyvet. Hogy ott az egyik, a gurunak, aki megtért és Krisztus befogadta, az egyik nagynénje, az egyik napról a másikra a csóró szegénységből dúsgazdag lett. Tehát, hogy az ördögök azért tudnak sok mindent, csak megkérik az árát. Na szóval visszatérek ehhez, és az, miután ez a lány ott szenved, és halálán van, félholtan van, elkezd imádkozni a maga módján a fekete asszony is, és nagyon-nagyon komolyan imádkozik a nagynéni. És a nagynéni mond egy mondatot. Arra jöttem rá, hogy Isten gyermekei és ellenségei nem veszik komolyan az imádság erejét. Testvérek! Én azt mondanám, hogy az ellenségei nem veszik komolyan, az legyen az ő bajuk. De ha mi nem vesszük komolyan az imádság erejét, az óriási tragédia. És tudnunk azt, hogy ellenségei nem veszik komolyan, ez nem gátolhat abban, hogy mi, és valóban jó volt, már többször előkerült a tegnapi napon, hogy az egész életünk egy sötét ellenséggel való küzdelem. És jaj nekünk, ha egymásba találjuk megtalálni az ellenséget. Tényleg látni kell. A ti ellenségetek az ördög, mondja a Biblia. De zárladékképpen ez a mondat, ha megmaradna a szívünkben, hogy ne így legyen. Isten gyermekei és ellenségei nem veszik komolyan az imádság hatalmát, erejét. Vegyük komolyan az imádság hatalmát. Amen. Imádkozzunk. Uram, kérlek, adj nekünk fegyelmezett életet. A benned nyert szabadságban, az önként vállalt és örömmel teljesített fegyelemben, és tégy figyelmessé minket, amikor a mi intelligens és gonosz ellenségünk értelmünkön túljárva csapdákat állít nekünk. Segíts, hogy rád figyeljünk, hogy szabadnak engedelmeskedjünk az úton. Erősítsd azt a szövetséget, amelyet velünk kötöttél, Uram. Tarts elszakíthatatlanul a te kezedben, és tégy kitartóvá bennünket másokért és önmagunkért folytatott imádságban. Amen.
Ó, Uram!